Véglegesítették a jegybank növekedési hitelprogramjának részleteit, a kamat legfeljebb 2,5% lehet. Újra módosítanák a kettős állampolgárságról szóló törvényt, a magyaroknak nem kedvezne a változás Szlovákiában. Új buszokat adtak át Budapesten, 150 darab alacsonypadlós korszerű jármű érkezik. Új uralkodója van Hollandiának, a 75 éves Beatrix királynő 33 év után adta át a trónt fiának. A híradót látják, jó estét kívánok! Véglegesítette a jegybank növekedési hitelprogramjának részleteit mai ülésén a Magyar Nemzeti Bank Monetáris Tanácsa. Ezt a jegybank elnöke jelentette be. Matolcsy György azt mondta, a kereskedelmi bankok a garanciadíjjal együtt legfeljebb 2,5%-os kamattal adhatnak kedvezményes hitelt a kis- és középvállalatoknak. A jegybank elnök szerint a program hatására akár 0,7%-kal is nőhet a GDP.
Ez a zsalórendszer, ez elég gyorsan elhasználódik, és nagy költsége van a pótlásának.
Így aztán sok építőipari kisvállalkozásnál előfordul, hogy emiatt ideig óráig le kell állni az építkezéssel, mert nem telik rá. A bankok sem adnak rá hitelt. Ennek a szentendrei kiscégnek a tulajdonosa abban bízik, hogy a jegybanki hitelprogram révén nem csak a zsalukat, hanem a szerszámok jó részét is újra cserélheti. Szerinte nagyon sok kis vállalkozó igényelni fogja az olcsó hiteleket.
Az iparosok nagyon ki vannak vérezve, és ez a hitel nagyon jól jött nekik, mert nagyon sok eszközberuházásra volna szükségük, hogy versenyképesek legyenek, és hogyha ezt a hitelt könnyen elérhetik, és megfelelő feltételekkel kapják, akkor én érzésem szerint sokan igénybe fogják venni.
A növekedési hitelprogram mind három pillérét véglegesítettük.
A Nemzeti Bank elnöke szerint ez azt jelenti, hogy minden részlet ismert, vagyis június 1-től a kis és közepes vállalkozások már igényelhetik az olcsó jegybanki hitelt.
A teljes három pillérre kiterjedő programunk összesen egy 0,7%-os többlet növekedést jelenthet a magyar gazdaság számára, nem egy 2-3 hét alatt, hanem áthúzódva 2013 és talán 2014 első felében is.
A főként beruházásokra, az uniós finanszírozású fejlesztésekre, illetve a devizahitelek kiváltására nyújtott hiteleket a bankok legfeljebb 2,5%-os kamat és garanciadíj mellett folyósíthatják. A tervezett 400 millió forint helyett 3 milliárd forintra emelték fel a maximálisan igényelhető kölcsön mértékét. Ez a híradónak nyilatkozó szakértő szerint a nagyobb gazdasági növekedést segítheti.
A középvállalatok számára előnyös, hiszen nekik egy 400 milliós hitelösszeg nem egy túlzottan nagy, főleg ha beruházásra akarják felhasználni. Tehát a középvállalati szektor már jelentősebb részben tud majd részt venni ebbe a programban, és az a magyar gazdaság számára is egy kedvező, hiszen egy nagyobb lökést tudnak adni.
A Magyar Nemzeti Bank május végén dönt arról, hogy melyik bankok vehetnek részt a programban. Azt szeretnék elérni, hogy a nagyok mellett minél több kis bank is folyósítson hiteleket. Várhatóan a pénzintézetek kétharmada részt vesz a növekedési hitelprogramban, amely ha sikeres lesz, akkor a hitelösszegeket a jegybank megemelheti.
Az MSZP szerint Matolcsy György tündérmese után most szemfényvesztéssel próbálkozik. Józsa István, a párt frakcióvezető helyettese azt mondta, érthetetlen, hogy miért ilyen lassan készül az a kedvezményes hitelcsomag, amire a kisvállalkozások valóban várnak. A Fidesz szóvivője azt mondta, a jegybank hitelprogramjával a vállalkozások jobban tudnak majd teljesíteni, megerősödhetnek és új munkahelyeket hozhatnak létre. Zsigó Róbert hozzátette, hosszú évek után bebizonyosodott, hogy a Nemzeti Bank, ha akar, nagyon is kézzelfogható segítséget tud nyújtani az állampolgároknak és a vállalkozásoknak. A Portik Laborc találkozókat vizsgáló ténymegállapító albizottságot állít fel az Országgyűlés Nemzetbiztonsági Bizottsága. A testület azért jött létre, hogy kiderüljön, milyen kapcsolatban volt a titkosszolgálat, a politika és az alvilág 2008-ban. Kerültek-e a szervezett alvilágból pénzek a baloldali pártokhoz vagy politikusokhoz? A testület várhatóan a jövő héten kezd dolgozni, eredmény szeptemberre várható.
Zárt ajtók mögött üléseztek a Nemzetbiztonsági Bizottság képviselői az Országházban. Azt már ekkor lehetett tudni, hogy a Portik Laborc üggyel foglalkoznak. Mile Lajos független parlamenti képviselő később bejelentette, 8 fős ténymegállapító albizottságot hoznak létre.
a szolgálatok törvényszerű jogszerű működését vizsgálja az adott.
Azt vizsgálják majd, milyen körülmények között találkozott 2008-ban Labor Csándor, a titkos szolgálat akkori főigazgatója Portik Tamással, a 90-es évek olajszőkítési ügyeiről ismert Energol RT egykori igazgatójával, és azt is vizsgálják, milyen események vezettek a találkozókhoz.
Nem lehet, ha csak ennek a férfinak az életművét tekintjük, hogy esetleg nem lehet azt előre kijelenteni, hogy nem kell az energolos ügyeket is esetleg megnézni.
Múlt héten kerültek nyilvánosságra azok az iratok, amelyek a Labor Csándor és Portik Tamás találkozói rögzített hangfelvételekről készültek. Ebből kiderült, Portik Tamás 2008-ban arról beszélt, mindent elkövet, hogy 2010-ben az MSZP nyerjen a választásokon. Nekünk az lenne a dolgunk, hogy erősítsük a miniszterelnök urat, vagy magában legalább az MSZP-t. Portik Tamás azt is felajánlotta, terhelő adatokat szerez vagy kreál jobboldali politikusokról. Labor Sándor erre felsorolta, milyen ügyek lehetnek számukra érdekesek. Tehát érdekes az, amikor megpróbáljuk befolyásolni a döntéshozókat kábszerrel, bármivel, akár médiafelülettel, akár kupiba elvinni. A Nemzetbiztonsági Bizottság szocialista elnöke Molnár Zsolt azt mondta, az MSZP-nek nincs takargatnivalója, ezért ők is megszavazták, hogy jöjjön létre az albizottság.
A Magyar Szocialista Párt abban érdekelt, hogy az igazság derüljön ki, semmilyen takargatnivalónk nincsen, a nyilvánosságot szeretnénk tájékoztatni, hogy ismerjék meg minden jobban ezt az ügyet.
Elsőként Szémási György meghívása időszerű.
A Nemzetbiztonsági Bizottság fideszes tagja Kocsis Máté azt mondta, az albizottság azért jött létre, hogy kiderüljön, milyen kapcsolatban volt a politika és az alvilág 2008-ban.
Azért jön létre, hogy ezekre a kérdésekre világos válaszokat kapjunk, és kiderüljön az, hogy 2008-ban valóban politikai megrendeléssel találkozott a titkosszolgálat a szervezett alvilággal, valóban mentek-e a szervezett alvilágból pénzek a baloldali pártokhoz vagy politikusokhoz.
A 8 fős tényfeltáró albizottság elnöke független. 3 fideszes, 1 kereszténydemokrata, 2 szocialista és 1 jobbikos tagja van. A képviselők a jövő héten ülnek össze először, és várhatóan szeptember végéig vizsgálják a Portik Laborz ügyet.
Újra módosítanák a kettős állampolgárságról szóló törvényt Szlovákiában. 2 független honatja javaslata szerint nem veszíteni el szlovák állampolgárságát az, aki egy másik országét kérvényezi, és abban az államban állandó lakhellyel rendelkezik. Az MKP és a Most Híd szerint a változtatás nem segítene a külhoni magyarokon.
Májusban kerül a parlament elé a kettős állampolgárság újabb módosító javaslata. Daniel Lipschitz volt belügyminiszter, jelenleg független képviselő úgy enyhíteni a Fico-féle állampolgársági törvényt, hogy ne veszítse el szlovák állampolgárságát az, aki egy másik országban állandó lakhellyel rendelkezik. A lényege, hogy polgáraink, akik Hollandiában, Franciaországban, Amerikában élnek, elveszítik szlovák állampolgárságukat, pedig a másik országban életvitelszerűen vannak, ott a családjuk, a házuk. Szerintem a kormánynak elég ideje volt már a módosítás kidolgozására, de ez nem történt meg, mondja a képviselő. A tervezet szerint legalább 6 hónapot kellene külföldön élnie annak, aki kettős állampolgár akar lenni. A Most Híd frakció vezetője egy újabb rossz próbálkozásnak tartja a törvénymódosítást.
Ez sem oldja a problémát. Ugyanúgy elvennék attól a szlovák állampolgártól az állampolgárságot, aki esetleg magyar állampolgárság gét folyamodna, úgyhogy ezt a Híd nem tudja támogatni.
A párt frakció vezetője abban bízik, a törvénynek rövidesen olyan módosítása is a parlament elé kerül, amely a szlovák és a magyar kormány egyessége alapján jön létre, és mindkét fél számára elfogadható. Az MKP elnöke szerint az újabb változtatás csak azoknak segítene, akik huzamosabb ideje külföldön dolgoznak.
Amennyiben ezt elfogadnák, a félelem ott van, hogy akkor véglegesen lezárulna ez a történet, legalábbis hosszú időre lezárulna ez a történet, néhány évre. Ilyen szempontból nekünk végképp nem jó, annak ellenére, hogy nyilván szolidaritást vállalunk azokkal, akiknek segítene ez a törvény.
Berényi József emlékeztetett, a felvidéki magyarok nem rendelkeznek állandó lakhellyel Magyarországon, ezért az ő helyzetükön nem javítana a módosítás.
Pszichológiai kivizsgáláson vett részt a szlovák főügyész utasítására Malina Hedvig. A szakértők azt akarják megállapítani, hogy milyen lelkiállapotban volt a 7 évvel ezelőtti támadás idején, és ez mennyire befolyásolhatta a rendőrségen tett vallomását. A szlovákiai magyar nő ellen a főügyészség hamis tanúzás miatt folytat eljárást. Malina Hedvig megjelent a mai vizsgálaton, de nem volt hajlandó megszólalni. Ha a következő vizsgálaton sem beszél, megbírságolhatják és kérhetik az intézeti megfigyelését. Tegnap a szlovákiai Helsinki Emberi Jogi Bizottság nyilatkozatot adott ki, amelyben elítélte, hogy Malina Hedviget újra pszichológiai vizsgálatra idézték be.
Mert akinek igaz.
Erős és sikeres főváros nélkül nincs erős és sikeres Magyarország, ezt a miniszterelnök mondta Budapesten az új Mercedes buszok ünnepélyes átadásán. Orbán Viktor hangsúlyozta, Magyarország már jobban teljesít, ezért ideje, hogy Budapest is megmutassa többre képes annál, mint amit korábban mutatott. A fővárosban 7 év után adtak át újra alacsony padlós, korszerű buszokat.
Kékbe öltözött az Erzsébet híd, amikor végighajtott rajta az 50 darab új, kékszínű Mercedes busz, és percekig tartott az is, amíg megkerülték a Lánchíd budai hídfőjénél a körforgalmat, ma járták be először a várost. A Hősök terén pedig bárki belülről is megnézhette, többek között közlekedésmérnöki karra járó egyetemisták is, akik szakmai szemmel vizsgálták.
Például a csukló részen is alakítottak ki kapaszkodókat, ami szerintem egy jó megoldás, meg a kioszták nincs útban.
A buszok akadálymentesek, környezetbarát a motorjuk, és több kamera is van rajtuk.
Ezek a biztonság miatt vannak, tehát az autóbusz biztonsága a cél, hogy a rongálókat ugye ezzel nyomot tudjuk követni.
Május 1-től például itt a 134-es vonalán állnak majd forgalomba. A régi, sokszor 20 évesnél is idősebb Ikaruszokat váltják ki 15 vonalon. Ezt a típust választották idén az év buszának, több mint 30 ezer darabot adtak el belőle eddig. Ilyen jár többek között Oxfordban vagy Ingolstadtban is.
Budapestiek megérdemlik, hogy a világ legmodernebb busz technológiáját ismerhessék meg a saját útjaikon.
Orbán Viktor az átadón azt mondta, Budapesten ma más szelek fújnak, mint korábban. A tompultság után a város kezdi visszanyerni életerejét és életkedvét. A kormányfő úgy fogalmazott, erős és sikeres főváros nélkül nincs erős és sikeres Magyarország.
A kormány úgy gondolja, hogy Magyarország és Budapest csak együtt lehet erős és sikeres. Magyarország már jobban teljesít, mint korábban, ideje, hogy Budapest is megmutassa, többre képes annál, mint amit korábban mutatott.
Az új buszok az új üzemeltetési modell alapján érkeztek, ezt már Tarlós István mondta. A főpolgármester közölte, egy magáncég vette meg a járműveket, amely szerződést kötött a Budapesti Közlekedési Központtal több vonal üzemeltetésére.
Az új járművek a magánszolgáltató tulajdonába kerülnek, a beszerzésükhez szükséges hitelfelvétel és finanszírozás a magánszolgáltatót terheli.
Az első utasok az újságírók mellett, a miniszterelnök és a főpolgármester voltak.
Ez az első lyukasztott jegy egyébként.
Az új Mercedesek közül 50 áll munkába májustól, a többi 100 a következő 2 hónapban érkezik Budapestre. A fővárosban 2006 óta nem állt forgalomba új, alacsonypadlós autóbusz. A BKV buszainak átlag életkora 18 év volt eddig. Átlagosan 2,5-szer öregebbek, mint a Nyugat-Európában futó járművek.
A világ egyik legnagyobb utasszállító Boeingjét állítja a menetrendbe a nyári szezonra Budapest és Tel Aviv között az Izraeli Nemzeti Légitársaság. Már az első járat is csaknem telt házzal 400 izraeli turistával érkezett a Liszt Ferenc nemzetközi repülőtérre.
A tűzoltók vízsugarai köszöntötték az eláll első Boeing 747-esét a Liszt Ferenc repülőtéren. A komoly érdeklődés miatt a nyári szezonban hetente egyszer az egyik legnagyobb, csaknem 400 utas befogadó repülőgép viszi az utasokat Tel Aviv és Budapest között. Izrael budapesti nagykövete a híradónak azt mondta, abban bíznak, hogy a nagyobb turistaforgalom egymáshoz is közelebb hozza a két országot. Aki egyszer elmegy Izraelbe, az láthatja, hogy pont ugyanolyan normális hely, mint Magyarország, mondja Ilan Mor. És aki látja, hogyan él egy másik nép, az könnyebben köt vele barátságot is. Tavaly 30 ezer magyar látogatott el Izraelbe. A turista utak szervezői is arról számoltak be, hogy az észrevehető, de nem hivalkodó biztonsági szabályok mellett békésen élnek együtt zsidók, muszlimok és keresztények.
Nekem ez már nem az első útam itt, és idáig még semmilyen atrocitásban nem volt részem, sőt éppen most fogalmazták meg az utasok, hogy sehol nem látnak olyan fajta fegyveres jelenlétet, amit vártak a hírekből tanulva, okulva.
A legtöbb magyar Jeruzsálem és Betlehem szent helyeit keresi fel, miközben a mediterrán tengerparton egy világi, teljesen nyugati életstílusú és színvonalú ország épül folyamatosan.
20%-kal növelhetők az osztálylétszámok, és össze lehet vonni a testnevelés órákat. Ez is szerepel a köznevelési törvény módosításában, amit ma fogadott el a parlament. Az iskolákban fenntartói engedéllyel 20%-kal el lehet érni a 27 fős maximális osztálylétszámtól. Ha a mindennapos testnevelés feltételei nem adottak, akkor hetente egyszer legfeljebb 2 testnevelés órát összevonva lehet megtartani. Változás, hogy az egyházi fenntartású iskolákban bizonyos feltételek mellett az etika tantárgyat a hittan válthatja fel. Nem kell viszont minden tanítási napon biztosítani a tanulók felügyeletét az iskolákban, mert ez korlátozná a sztrájkjogot. Szerb és vajdasági magyar gyerekek keresték a közös utat Ópusztaszerem. A helyi játékpark vezetője azért hívta meg őket, mert szerinte, ha már gyerekkorban összebarátkoznak a fiatalok, akkor felnőttként nem lesz köztük konfliktus.
Egy magyar diák fog magának egy szerb diák párt.
Ez volt az első és legfontosabb játékszabály az Ópusztaszeri csillagösvényen. A szerbiai Temerinből 20 magyar és 20 szerb általános iskolás gyermeket hívtak meg azért, hogy barátságot kössenek. Nagyon fontosak az ilyen programok, hogy minél többet legyenek együtt a gyerekek, mert ezzel talán megakadályozhatók a konfliktusok, mondja ez a szerb kislány. A vajdasági Temerinben gyakoriak a verekedésig fajuló incidensek szerbek és magyarok között. Otthon ezek a gyerekek szinte soha nem találkoznak, még külön iskolába is járnak.
Oda kell figyelni arra, hogy ne provokáljuk egymást, illetve ne keltsünk egymás közt haragot, és barátkozni velük, az a lényeg.
A tanárok szerint, ha már gyermekkorban megtanulnák a békés egymás mellett élést, akkor felnőttként nem keverednének etnikai konfliktusba.
A gyerekkori élményekkel lehet a legjobban kialakítani azt, hogy a gyerekek megismerjék egymást, megszeressék egymást, és hogyha ismerik egymást, akkor gondolom, hogy felnőttkorban sem lesz közöttük semmiféle konfliktus.
Viszont bravo! Egyenesen!
Néhány perc múlva a gyerekek már egymásnak segítettek.
Ez is olyan, mint az élet is, mint egy labirintus. Az is bonyolult, de van egy megoldás, és az egy megoldás, ha megtaláljuk, akkor kijutunk.
A gyerekek kijutottak a sövény labirintusból, és többen talán életre szóló barátságokat is kötöttek.
Holnaptól egy hétig ünnepel Szerbia, idén ugyanis a munkaünnepét összekapcsolták az ortodox húsvéttal. Így az egy hónappal ezelőtti tavaszi szünet után a vajdasági iskolákban újra szünetel az oktatás. A tömegközlekedésben 7 napig ünnepi menetrend lesz érvényben, a legtöbb közintézmény pedig zárva lesz.
Úthenger egyengeti a Kamanci park bejáratát. A szúnyog és kullancsirtás után már a grillsütőket is felállították. Újvidéken több helyen is egésznapos koncertekkel várják a majálisozókat. A legtöbb látogatóra a Dunaszerémségi oldalán lévő 28 hektáros parkban számítanak. Tekintettel, hogy 1-ére és 2-ára is jó időt jeleztek, legalább 10 000 látogatóra számítunk. Nagy számú tűzoltó ügyel majd, nehogy meggyulladjon az erdő, mondta a park ügyvezetője. Az újvidéki pravoszláv család legfiatalabbjai már a nyúlfészket is elkészítették. A szerb ortodox vallás szerint a vasárnapi ünnepi szertartás után ér véget a 7 hetes böjt, és ünneplik Krisztus feltámadását. A katolikusokhoz hasonlóan a pravoszlávok is festenek tojást, de ők össze is törik. A tojást a hagyományok szerint mindenhol pirosra festik, majd elhozzák a templomba megáldani. Az Isten tisztelet után a Krisztus feltámadt kifejezéssel köszöntik egymást, amire azzal felelnek, hogy valóban feltámadt. A tojást is összekoccantják, és aki összetörik, az veszít, míg a győztesnek meg kell ennie az összetört tojást, mondta a pravoszláv pap. Egy hétig az iskola csengő sem szól az iskolákban.
Május 1-i ünnepeket, illetve a pravoszláv húsvétot egybekötő tavaszi szünet fog következni. Ez az iskolai kalendáriumban már előre volt látva, így aztán munkaszombatokkal pótoltuk ezeket a kieső napokat.
Nem csak az iskolák, a bankok és a posta, az egészségügyi intézmények is zárva lesznek. Utóbbiban csak ügyeletet tartanak. Egy hétig a tömegközlekedésben is ünnepi menetrend lép érvénybe.
Mától új királya van Hollandiának. Az országban hagyománynak számít, hogy az uralkodó még életében átadja a trónt elsőszülött gyermekének. A 75 éves Beatrix királynő 33 év után januárban mondott le a trónról fia Vilmos Sándor javára. Az országban éjszakáig tartó ünnepségsorozat kezdődött.
Narancssárgába öltözött ma Hollandia. Amsterdamban sokan középkori királyi ruhába öltöztek, és volt, aki még a kutyájára is narancssárga pólót húzott. Ez ugyanis a csaknem 5 évszázada uralkodó orániai ház színe. Az eddigi uralkodó Beatrix délelőtt a királyi palotában aláírta a lemondási okmányt. Ezzel hivatalosan is átadta a koronát fiának, Vilmos Sándornak. Ezután a régi és az új uralkodó együtt jelent meg a palota erkélyén. Vilmos Sándor a holland nép nevében megköszönte édesanyjának az elmúlt 33 év munkáját. A damtéren összegyűlt több tízezres tömeg percekig ünnepelte őket, és az új királynét Maximát, valamint három lányukat, akik közül a legidősebb, Katarina Amália, mától hivatalosan is a holland trónvárományosa. Vilmos Sándor kora délután az amszterdami új templomban tette le az államfői esküt. A ceremónián részt vett például Károly Velszi herceg, Naruhito japán korona herceg, több skandináv uralkodó, Kofi Annan volt ENSZ főtitkár, és Európa vezető politikusai közül is sokan. A 46 éves Vilmos Sándor személyében 120 év után először lépett férfi a holland trónra. A tisztes családapaként élő Vilmos Sándor rendkívül népszerű hazájában. Hollandia szerte utcabálok kezdődtek az ünneplésére.
Elhunyt Rácz Sándor a Magyarok Világszövetségének tiszteletbeli elnöke, az 1956-os Nagy Budapesti Központi Munkástanács elnöke, a Történelmi Igazságtétel Bizottság egyik alapító tagja. Rácz Sándor Hódmezővásárhelyen született, Budapesten dolgozott inasként. 1956-ban a Központi Munkástanács vezetőségi tagjaként részt vett abban a küldöttségben, amely ismertette Kádár Jánossal követeléseiket. Többször tárgyalt a Kádár kormánnyal és a szovjet parancsnoksággal, végül a parlamentben letartóztatták. Életfogytiglani börtönbüntetésre ítélték, amnesztiával szabadult. Rácz Sándor 80 évet élt. A híradó véget ért, most jönnek a sporthírek, majd az időjárás jelentés, azt követően pedig a közbeszéd számít figyelmükre. Valamennyi munkatársam nevében köszönöm megtisztelő figyelmüket, viszontlátásra!